most folytatódik a gólvonal. Kedden átadták a magyar fair play díjakat, az elismeréseket 11-en vehették át. A többi között az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dániel is, aki a tavaly májusban elhunyt barátja, a norvég Alexander Dalleön halála miatt nem örült tiszta szívből a díjnak.
Igazából csak azt tudom mondani, amit már korábban mondtam, hogy bár ne lennék díjazott, és bár ne kapnék díjat, hiszen ez a díj, minden díjnak nagyon szoktam örülni, és megtisztelő számomra, viszont ez a díj egy picit szomorúsága, és nagyon nagy szomorúsággal tölt el, úgyhogy igazából csak ennyit tudok mondani.
Májusban történt ez a tragikus eset, amikor norvég rivális Dalleön meghalt az edzőtáborban. Már akkor megfogalmazódott valamilyen hasonló gondolat?
Igen, akkor fogalmazódott meg bennem először, de...
Januárban volt egy rendezvény, a családnak át lett adva ez a plakett. Azóta milyen visszajelzések érkeztek Norvégián?
Pozitívak a visszajelzések a cselekedetem miatt, de tényleg erről nem szeretném beszélni.
És az úszás nem maradva, az nyilván az edzőtáborok zajlanak, idén is lesznek versenyek. Mik a főbb célok, és hol tart a munka?
Igen, Barcelonában lesz július végén a világbajnokság, és gőzerővel készülünk rá. Nekem nagyon nagy célom az, hogy a címemet meg tudjam védeni, és olimpiai bajnokhoz méltóan tudjak versenyezni.
Pár riválisokról mit lehet tudni, és mondjuk a Brit Jamiesonról, aki nagyon jött itt a londoni hajrába?
Nagyon nehezek lesznek és kemények lesznek az ellenfelek, ebben biztos vagyok, mindenkinek az a célja, hogy nyerjen, de nekem is az, úgyhogy mindent meg fog tenni ezért.
Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszót hallották. A kézilabdázó Radulovics Bojana meghatódva vette át a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díját. Az olimpiai ezüstérmes sportoló az Inforádiónak azt mondta, a fiatalokat is a fair játékra és a tisztességes versenyzésre kell nevelni.
Hát meghatottam, megmondom őszintén, mint ahogy itt is meghatottam, ennyire nem gondoltam volna, de hát így sikerült. Nagy megtiszteltetés számomra ez a kitüntetés.
A játékos pályafutást méltatták talán elsősorban. Ebből az időszakból én nem is a legnagyobb sikerekre kérdeznék rá, itt az olimpiai ezüstéremtől kezdve a bajnokok ligája győzelemig nagyon sok minden volt. A fair play-re visszagondolva, milyen olyan momentumok voltak ebben a pályafutásban, amikor fairnek kellett lenni esetleg a riválisokkal?
Hát azt mindig tisztelte a riválist, ugye, hogy a harcoltuk a pályán, de mégis ez megvolt az a tisztelet, és úgy gondolom, hogy soha nem volt olyan, mondhatnék azt, hogy valakivel haragba, vagy én úgy gondolom, és erre is büszkés vagyok, hogy senkire nem mondhatom azt, hogy volt ilyen konfliktus.
Ez sikerült tartani a pályán is, mert azért a kézilabdáról tudjuk, hogy ha nem is egy durva, de egy határozott, kemény sportág.
Igen, a harc az harc, a tisztelet azt megadtuk szerintem, és én szerintem ez a fontos.
És a kézilabda akadémiáról is volt szó. Mennyire figyelnek arra, hogy a fair play szellemét is legalább annyira átadják, mint a kézilabda tudást?
Hát ahogy mondta Gyurta Dani is, ugye, hogy ez az alázat, a szerénység, ezek a legfontosabb dolgok. Akinek abban ezek a dolgok nincsenek, abban nem is lesz nagy sportoló, én úgy gondolom.
És hogy látja a fiatalokat, mennyire könnyű ma ezt átadni? Sokan panaszkodnak arra, hogy a mai fiataloknak talán nehezebb.
Hát azért nehezebb, mert egy kicsit fordult a világ arra, hogy én inkább visszatérnék arra, hogy a sport iránti szeretet. Nem a másik dolgok a fontos, hanem a sport iránti szeretet az első sorba. És én szerintem ez a másik irányba egy kicsit fordul, és azt próbálunk most mi is, hogy azért valamit le kell tenni az asztalra, és dolgozni nagyon sokat ahhoz, hogy az ember a csúcsra érjen fel. Mert ugye a csúcsra nagyon könnyű leesni. Azért mondom, hogy erre próbáljunk tanítani a gyerekeket is, mi is.
És van olyan, aki nem csak fogékony erre, de kimagaslóan tehetséges és a helyi fiatalok között?
Természetesen vannak, igen, és mindenkinek azt vésük a harc, ugye a pályán, és a küzdelem anélkül nem működik a kézilabda.
Radulovics Bojana olimpiai ezüstérmes és bajnokok ligája győztes korábbi kézilabdázót hallották. Három mérkőzésen egy győzelem és két vereség volt a mérlege a magyar női U19-es labdarúgó válogatottnak a norvégiai elitkörben. Turtócki Sándor szövetségi edző együttese az első meccsen a házigazda norvégok ellen 7-0-ra kikapott, majd az angolok ellen 3-0-ra veszített. Végül a szerbek ellen fordulatos meccsen 4-3-ra győzött. A szakvezető az Inforádiónak azt mondta, a csapat célja a tisztes helytállás volt. Hozzátette, a játékosok az utolsó meccsen bebizonyították, hogy sokkal több van bennük, mint az eddigi eredmények mutatták az elitkörben.
Első látásra is nagyon nehéz volt a csoport, másodikra meg ugye a végén, amikor számvetést csináltunk, kiderült, hogy 6 csoport volt, az első helyezettek azok automatikusan kvalifikálták magukat a döntőbe, ami júliusban lesz Írországban. 6 csoport legjobb második helyezettje is a mi csoportunkból került ki. Az angolok mellett a norvégok jutottak be a 8-as döntőbe, és a 8. csapat a házigazda Írország lesz. Tehát ez a középdöntő, mint említettem, nekünk már a selejtezőben is nehéz dolgunk volt. Végül is azt gondolom, hogy a 2012-es év azért úgy telt el, hogy folyamatosan készültünk a lányokkal, az ember részéről biztosították a feltételeket, viszonylag sok nemzetközi felkészülési mérkőzést tudtunk játszani, és ugye az idő előre haladtával, hát egy kicsit úgy csapattá kovácsolódott ez a társaság. A főpróbáink, ugye, vagyis pontosabban a felkészülési mérkőzések nem nagyon sikerültek, de viszont a magán a selejtezőben ott jól szerepeltünk. Itt ugye kis túlzással nem nagyon lehetett gyenge ellenfelet kapni. Hát úgy mentünk ki, hogy bizonyos elvárásokat megfogalmaztunk magunkkal szembe, a lányokkal leültünk. Ezek nem igazán számszerűek voltak, nem igazán arról szóltak, hogy hány gólt rúgunk, hány pontot szerzünk. Inkább egy kicsit más oldalról közelítettük meg, úgyhogy egy ilyen, az elvárásainkat úgy fogalmaztuk meg, hogy hát egy igazi csapattá, egy igazi egységgé szerettünk volna úgy összerázódni, alakulni, pontosabban ezen a tornán úgy szerepelni, mint egy igazi csapat. Hát én azt gondolom, hogy ez ott a 8 napos kintlétünk alatt abszolút mértékben.
Sikerült egyébként egy ilyen fejlődést, egy ívet elérni? Mert az eredmények végül is azt mutatják, mert a vége az a 4-3-as szerbek elleni győzelem szép volt.
Igen, az első két mérkőzésen is voltak már biztató jelek. Ugye, ha a norvégok csapatot említem, ami ugye a végeredmény tekintve katasztrofális vereség volt a számunkra, az angolok ellen az egy más mérkőzés volt, az angolok ellen is volt legalább két helyzetünk, de hát megint elhibáztuk őket, és az utolsó mérkőzésre aztán valahogy egy kicsit úgy minden összejött. Annak ellenére, hogy abszolút megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, azért nagyon fordulatos volt ez a szerbek elleni mérkőzés.
Ezt a találkozót látva talán ez egy jó kiindulási alap lehet a folytatást illetően, meg ahogy ön is említette, nagyon sok mérkőzést játszottak az elmúlt időszakban, igyekeztek jól felkészíteni az együttest. Hogy látja a jövőjét ennek a generációnak? Mekkora perspektíva van ebben az együttesben?
Ez a társaság minek utána megváltozik, tehát nem erről a társaságról fogunk beszélni jövőre. Ez most egyelőre még nem megjósolható, hogy mi lesz. De én remélem, hogy folyamatosan érezhető lesz egyfajta javulás.
Turtócki Sándort, a magyar női U19-es labdarúgó válogatott szövetségi edzőjét hallották. Hétfőn egész napos továbbképzésen vehettek részt Telkiben a Bozsik program edzői. Kisbaranyi Sándor, a Bozsik program egyesületi programvezetője azt mondta, az utánpótlás képzés Európában egy elnevezésű rendezvényen a résztvevő edzőknek külföldi szakemberek adták át elméleti és gyakorlati ismereteiket. Hozzátette, a továbbképzésen a meghívott 6-14 éves korosztállyal foglalkozó edzők megismerkedhettek Európa különböző futballkultúráinak szakmai programjaival is.
Az OTP MOL Bozsik program keretén belül elsősorban ugye a fiatal játékosoknak a képzése került előtérbe, ugyanakkor az is fontos célkitűzés volt, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzését fel tudjuk lendíteni. Különösen az elmúlt 10 hónapban Bóth József szakmai és képzési igazgató vezetésével megismerkedhettek a fiatalokkal a 6-14 éves korosztályon foglalkozó szakemberek azon szakmai elképzelésekkel, amelyet a Magyar Szövetség, illetve a magyar szakmai vezetés preferál, és az ő képzésük ilyen területen az elmúlt időszakban nagyon intenzív volt. Most eljött az az időszak, amikor úgy gondoltuk, hogy a szakemberek tudásbázisát ideje kibővíteni azon szakmai ismeretekkel is, amelyek az európai él labdarúgás képviselő országokban rendként megjelennek. Így kaptak meghívást erre a hétfői konferenciára a nemzetközi előadók is, akik 3 futballkultúrát képviseltek. Thomas Hafstad, a norvég Tromsø utánpótlásának vezetőedzője, egy skandináv ország, ugye jelesül a norvégok titkaiba avatott be bennünket. Az AC Milánt Luka Morim utánpótlás edző képviselte, aki az U13-as korosztály edzője a Milánnál, és ő természetesen arról beszélt, hogy milyen szakmai program mentén készítik fel az olasz fiatalokat. Majd a délutánt egy nagyon érdekes előadás vezette be José Riga és Michel Bruings, a Kogi Training filozófiájával ismertetett meg bennünket, ami az agy működését elemző tudományos ismeretekre épített technikai képzési módszertan tulajdonképpen. És azért volt különösen érdekes így a délután, mert őket Jean Kindermans követte, aki a belga Anderlecht utánpótlás igazgatója, és tudni kell, hogy az Anderlecht körülbelül 5 évvel ezelőtt Bruings úrék metódusára áttérve alakította át a kisgyermekek képzését saját programjában.
És esetleg ki tudná emelni egy-két momentumot az elhangzottakból, hogy mi az, amit a leginkább át tudnak venni és hasznosítani tudnának a magyar utánpótlás képzésben?
Én azt gondolom, hogy legfőképpen érdemes a szakembereknek konklúzióként levonni, hogy például itt jelen esetben ezen alapon is a három futballkultúra három különböző módszert választ ahhoz, hogy a saját célkitűzéseit megvalósítsa. Tehát mi magyarok is meg kell, hogy találjuk a saját utunkat, és én azt gondolom, hogy egyre inkább körvonalazódik az, hogy mi az, ami a magyar gyermeknek és a magyar labdarúgásnak a legkívánatosabb. Ezek a szempontrendszerek, ezek most már egészen jól körvonalazódnak, és ahogy említettem, volt József szakmai és képzési igazgató, igyekszik a módszertanában visszatérni azokhoz a gyökerekhez, amelyek a magyar tradícióra épülnek. Természetesen folyamatosan finomítani kell, de talán a legfontosabb tanulsága a napnak az volt, hogy minden nemzeti labdarúgásnak megvannak a sajátosságai, hogyha a saját stílusukat apostrofálni tudják, akkor ahhoz megfelépítik a saját egységes módszertanukat, és nincsenek általánosan bevált szokások, mert nagyon-nagyon nagy elismerést aratott a norvég modellnek az ismertetése is. Természetesen ugye mindenki ismeri az olasz futballkultúrát, és annak a sajátossága is kijöttek. Van, akinek ugye ez a követendő út, és hát a belgák is újszerű dolgot hoztak. Én azt gondolom, megállapítható, hogy mindenütt a gyerekek életkori sajátosságait tartják maximálisan szem előtt, mindenütt ma már a magas technikai felkészültségre építenek, és mindenütt a ritmus és a sebesség az, ami a központi kérdés a gyerekek oktatása kapcsán. Már a kicsi gyerekekkel is olyan módszerekkel dolgoznak, amivel rákényszerítik őket a sokoldalú gyors gondolkodásra és a maximális technikai pontossággal végrehajtott gyors játékra.
Kisbaranyi Sándort, a Bozsik program egyesületi programvezetőjét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.